Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom Márk evangéliumából, a 11. fejezetből, a 12-től 14-ig terjedő verseket. Tehát Márk evangéliuma 11. rész, 12-től 14-ig terjedő versek a következőképpen olvasható. Másnap pedig, amikor Betániából elindultak, megéhezett Jézus, és messziről meglátva egy zöldellő tügefát, oda ment, hátha talál rajta valamit. De amikor odaért, semmit sem talált rajta, csak levelet, mert nem volt füge érés ideje. Jézus megszólalt, és ezt mondta a fának. Senki ne egyék róla gyümölcsöt soha többé. A tanítványai is hallották ezt. Eddig tart az alapige, foglaljunk fel. Kedves testvérek! Bő 20 évvel ezelőtt az egyik falusi barátom megnősült, és városra költöztek. Az egyik tavaszon meglátogattam, és nagyon kedves volt, megkínált szendvicssel, teával, és volt paradicsom, paprika, zöldhagyma. Látta, hogy egy kicsit meglepődtem, hiszen mi falunk mindig vártuk azt, hogy majd megterem a kertben. De hát az még hetek, van ami még hónapok kérdése, mi meg ott tavasz elején ettük ezeket. És akkor látta, hogy meglepődök ezen, és akkor mondta, hogy hát igen, ilyen a városi ember, szóval kimegyünk a piacra és megvesszük. És azt mondja, hogy bizony, mire ott falunk megterem, addigra a városi már szinte meg is unja ezeket. Mondta, hogy egész jól megszokta a városi életnek a kényelmét. Az egészséges életmóddal és táplálkozással foglalkozó műsorokban az értelmesebb szakemberek azt szokták tanácsolni, hogy minden gyümölcsöt, zöldséget akkor együnk, amikor terem. Azt szokták mondani, hogy a déli gyümölcsöket együk télen, amikor nálunk nem terem semmi, és együnk mindent frissen. Együk az epret akkor, amikor van, és ne télen, meg az összes többi gyümölcsöt, zöldséget, epret, barackot, ribizlit, almát, paradicsomot, paprikát, szőlőt, amikor annak ideje van. Ide vagyunk teremtve a világunk ezen részére, és Isten gondoskodott róla, hogy tavasztól őszig mindig van valami a kertben, amit meg lehet enni. A mai igében egy igen furcsa történettel találkozunk. Keresztkérdések kurzuson jött elő tegnap előtt ez a történet. Valaki mondta, hogy nem érti ezt a történetet, és igazából nem volt a témája a kurzusnak ez az ige szakasz, legalábbis tegnap előtt, és úgy gondoltam, jó az, hogyha nem csak a kurzus résztvevői, hanem így az egész gyülekezet hall erről az egyébként nehéz ige szakaszról, és megpróbáljuk megkeresni benne Isten üzenetét a magunk számára. Nem értjük, hogy miért keresett Jézus fügét a fán, hogyha nem volt füge érés ideje. Miért tette ezt? Nekünk, bár 35 évet falon éltem, sosem volt fügefánk, úgyhogy nincsen személyes tapasztalatom a fügével kapcsolatban. Olvastam azonban róla, hogy a természetes élőhelyén, illetve hogyha a fólia sátorban termesztik, akkor egy éven kétszer is hoz termést. A második termés az, ami igazán finom, meg jó. Az első az igazából az előző évről valami, hát nem értek hozzá. Az a lényeg, a második termés az, ami igazán finom, de kétszer is tud hozni. És az az érdekesség, hogy az első termés a levelek megérkezése előtt hozza, a másodikat meg utána. Tehát Jézus mikor kereste a fán a gyümölcsöt? Amikor egyébként tudták az emberek, hogy nincs. Hiszen azt írja, hogy zöldellő volt, tele volt lombbal, tele volt levéllel a fügefa. Miért keresett mégis Jézus termést rajta? Ennyire nem értett a botanikához, ennyire nem értett a gyümölcsökhöz? Nem hiszem. Nyilván nem erről van szó. A Biblia megértéséhez, ahogyan arról az idén, főleg az év első felében sokszor volt szó, jó, hogyha tisztában vagyunk egy ige, vagy egy bibliai történet kontextusával, előzményével, és így tovább. sokkal jobban fogjuk látni, hogy mit is akar a számunkra mondani, mint hogyha csak így kiemeljük. Hát ennek az igének a kontextusa, az előzménye, az Jézus Jeruzsálemi bevonulása. Ezt nem olvastam föl, de ismerjük jól ezt a történetet. Jeruzsálem egy gyönyörű város volt, és azon belül a templom annak az ékessége. Az év elején, amikor az Ószövetséget tanulmányoztuk, és szó volt az istentiszteleten, vagy már nem is emlékszem, lehet online istentisztelet volt csak, vetítettem képet arról, hogy milyen látványt nyújtott a templom. Emlékszem rá, volt egy ilyen is, hogy a dombról így lehet látni a várost. Nos hát, aki onnan letekintett, tényleg egy gyönyörű várost látott maga előtt. A zsoltárokban is többször olvasunk arról, hogy a zsoltáríró magasztalja Istent ezért a szép városért, amit Isten magának is választott, és azt mondta, hogy itt szeretném, hogy felépüljön az én dicsőségemre ez a templom. És amikor Jézus ugyanitt van ezen a dombon, megállt, ahogyan érkezett a városhoz, virágvasárnap, akkor ránézett a településre, erre a gyönyörű látképre, és mi történt? Sírva fakadt. Nem az örvendezés volt benne, a hála, hanem a sírás. Azt mondta, hogy mennyire fájdalmas látni ezt a gyönyörű várost, amely nem hallgatott rám, amelyik nem ismerte fel a meglátogatásának az idejét. Nem volt képes megérteni, hogy itt van a megváltó, itt van az üdvösség ideje, hanem ezzel szemben megkeményedett, és nem volt hajlandó bűnbánatra jutni. Meg vannak elégedve az emberek, el vannak telve a maguk igazságával, kegyességével, és az egyetlen problémát nem magukban látják, hanem a jelenlévő rómaiakban. És Jézus azért is sír, mert pontosan tudja, hogy mindössze egyetlen generáció, 40 év, és az egész várost elpusztítják, a templomot lerombolják, ahogyan az van ma is, legalábbis a templommal kapcsolatban, egyedül egyetlen fala létezik. Innen Szamárháton vonult be a városba, és szinte mindenkinek csalódást okozva bement a templomba. A Jézus követő tömeg túlnyomó része ugyanis azt várta, hogy forradalmat csinál, és a rómaiak ellen letöri az uralmukat. A vallási vezetők pedig amiatt botránkoztak meg Jézusban, amit a templomban csinált, hogy kötelekből ostort font, és onnan kiűzte azokat, akik a saját maguk üzletét csinálták, akik bizniszeltek, pénzt váltottak, meg árusítottak mindenféle dolgot. Amiről szintén volt már szó, hogy egyébként egy praktikus dolog, segítség, de mikor az egészre rátette a kezét az üzlet, a biznisz, abban a pillanatban ez az egész már nem Isten dicsőségére, hanem az ő szégyenére volt. Jézus ezért csinálta ezt a botrányt. Szóval gyönyörű volt a város lenézve onnan a dombról, de amikor az ember bement, közel ment hozzá, meg bement a templomba, akkor olyan gyalázatos dolgok történtek, hogy Jézus erre kényszerült, egy ilyen cselekedetre. És hogyha őszinték vagyunk, akkor sokszor hasonló az életünk. Kívülről ránézve, így vasárnap gyönyörű, szép, illedelmes, kedves, mosolygós. De ha Jézus közel jön hozzánk, vajon nem szeretne szintén ostort ragadni bizonyos dolgok miatt, amiket ki kellene űzni az életünkből, amiket el kellene onnan takarítani. A városban annyian megharagudtak Jézusra és csalódtak benne, hogy már nem is adott otthon, hanem a közeli Betániában töltötte az éjszakát, hiszen tudta Jézus, hogy mindössze 5 nap van hátra az ő földi életéből, de 5 nap hátra van. Nem akarta megvárni, hogy esetleg merényletnek legyen az áldozatává. Másnap onnan Betániából indultak el, és ekkor látta útközben azt a bizonyos zöldellő, valószínűleg szép, lombos fügefát. Oda ment hozzá, és kereste rajta a gyümölcsöt, de nem talált. És ekkor pedig megátkozta a fát, és Máté evangéliuma szerint azonnal elszáradt. Márk másképp emlékszik rá, azt mondja, hogy másnap, amikor ott arra jártak, akkor látták, hogy már el van száradva. A kettő nem nincs ellentétben egymással. Megdöbbentő nekünk Jézusról ilyen történetet olvasni, azonban ez a cselekedete valami fontos dologra hívja fel a figyelmünket. Egészen biztosak lehetünk benne, hogy Jézus, maga az Isten, tudta, pontosan tudta, hogy nincsen füge érés ideje. De azt akarta ezzel a cselekedettel jelezni, ahogyan én megértettem, hogy Jézus az életünkben bármikor joggal kereshet gyümölcsöt. Ő úgy gondoskodik rólunk, úgy ad meg nekünk mindent, hogy bármikor keresheti a gyümölcsöket. Senki sem mondhatja Jézusnak azt, hogy Jézus, ne viccelj, nincs itt az gyümölcs termés ideje. Nincs itt az ideje. Az én életemben még nincs. Még nem állok készen. Még fel kell építeni a cégemet, a házamat, fel kell nevelni a gyerekeimet, és reménység szerint majd, valamikor, nyugdíjas koromban, majd akkor lesz rá idő. Akkor jön el a gyümölcs termésnek az ideje az én életemben, akkor keresd, akkor találkozzunk, addig meg majd segíts rajtam, jó? Körülbelül így gondolkodik sok ember. És Jézus ezzel a történettel azt üzeni, hogy ő bármikor keresheti a gyümölcsöket. Én nem mondhatjuk meg neki, hogy figyelj, Jézus, nincs itt ennek az ideje. Mert minden adott, hogy gyümölcs termő legyen az életünk. Ráadásul, akik úgy gondolkodnak, és ezeket hallom, nekem, szó szerint nekem is elmondják emberek, kedvesen, rendes, aranyos emberek egyébként, jó szándékúak, azt mondják, hogy hát én olyan szívesen mennék templomba meg, de nincsen rá időm. Érti tisztelet, és biztos megért, biztos tudja. Mint hogyha az én megértésem az úgy ugyanaz lenne, mint hogy majd arra az Úr is rábólít. Aztán vannak, akik hozzáteszik, hogy persze tudom, az az igazság, hogy amire az embernek ideje van, arra, vagy amire akar, arra lesz ideje. 2016-os futball Európa bajnokságra óriási dolog volt, hogy kijutott a magyar válogatott, és emlékszem rá, hogy milyen sokan elmentek innen is megnézni a meccseket. Úgy szervezték a szabadidőt, a nyaralást, hogy beleférjen. Hogy hányan elmennek hetente manikűröztetni, sportolni, kirándulni, és ezekkel nincsen semmi baj. Az égvilágon semmi baj nincsen. Hozzátartozik az élethez. A szórakozás, a kikapcsolódás, ez mind rendben van. Hát amire akarjuk, arra van idő. Csak azt mutatja, hogy mi az, ami fontos nekem. És ami fontos, arra nem várok addig, amíg megöregszem. Ezzel a gondolkozással az a baj, hogy azt gondolják emberek, hogy az Istennel járni, Jézus Krisztus követni az valami szükséges rossz. Ezen is túl kell esni. És akkor, mint a gyerek, megpróbáljuk halasztgatni. Majd holnap, majd a jövő héten, csak ma ne kelljen, még ezt a napot ússzam meg. Ez nem ezt jelenti. Az Úrral járni, hogy ő bejön az életünkbe, az nem keserűséget jelent. Ez nem azt jelenti, hogy ránk rak iszonyatos mennyiségű terhet, feladatokat, szabályokat, törvényeket, tiltásokat, és akkor onnantól kezdve nekem milyen szenvedés lesz az életem. Jézus az egész életünket kéri, bármikor keresheti az életünkben a gyümölcsöt. Nem mi döntjük el, hogy jöhet-e Jézus vagy sem. Ő a gazda, ő a tulajdonos, az életével váltott meg bennünket, joga van bármikor keresni azt, ami az övé. Félelmetes talán egy kicsit ez a történet, mert Jézusról inkább azt szoktuk hallani, hogy mennyire szeret, hogy megváltott, hogy hazavár. De az apostoli hitvallásban elmondjuk minden alkalommal, hogy onnan fog eljönni a mennyből ítélni eleveneket és holtakat. Vissza fog jönni Jézus, és akkor nem lehet senki majd meglepődve, hogy jaj, hát én nem vagyok készen. Nekem még kellene egy kis idő. Egész életünkben üzen, hirdetteti a megtérés szükségességét, árasztja ránk a kegyelmét, a gondviselését, de amikor majd megjelenik, akkor már nincs idő elkezdeni kapkodni. A fügefa fügefán mutatta meg ennek a valóságát és azonnaliságát. Most jöttem, most keresem a gyümölcsöt. Van? Nincs. Akkor vége van. Eddig tartott a kegyelmi idő. Így lesz, amikor visszajön. Keresi majd a hitet, azokat veszi magához, akik hisznek benne, akik követik és szolgálják őt. De ennek nem tudjuk, meddig van határideje. Nincs arra garancia, hogy majd nyugdíjasként, vagy amikor éppen úgy érezzük, hogy már mindent megéltünk, már mindent megtapasztaltunk, már minden élvezetet megéltünk, akkor Istennek adhatunk valamit. Mert az Úr nem az életének a feleslegét adta, hanem a teljességét. Értünk. Adventben vagyunk, ami nem csak várakozást, hanem eljövetelt is jelent. Leginkább persze ilyenkor a karácsony eljövetelére gondolunk, de ez a mai történet figyelmeztet arra, hogy Jézust is várjuk vissza. Bármikor jöhet, és akkor a hitet, a szolgálatot, az elköteleződést keresi, az övéit. A mai a miénk, és odaadhatjuk magunkat. Köszönjük, Urunk, hogy ráirányítod a figyelmünket arra, hogy az advent az nem csak egy ilyen nagyon kedves, aranyos, karácsonyra, szeretetre felkészítő ünnep, hanem óriási hangsúlyt kap és figyelmeztetés a számunkra. Legalább egy évben egyszer az, hogy vissza fogsz jönni. Hogy el fogsz jönni, és keresed a gyümölcsöket, keresed a benned hívőket, és azt szeretnénk, Urunk, mi arra vágyunk, az a tervünk, hogy majd viszel magaddal bennünket. Urunk, ez a történet olyan félelmetes. Megálltál a fa előtt, és amikor nem volt rajta gyümölcs, akkor be kellett pusztulnia, nem volt türelem. És sokszor ugyanígy vagyunk mi is, Urunk, hogy azt gondoljuk, hogy még egy kis idő kellene, hogy még nem éltünk igazán, még annyi mindent szeretnénk, és majd utána megyünk hozzá. De Urunk, kérünk téged, hogy vésd ezt a történetet a szívünkbe, és mutasd meg azt, hogy veled járni, és az életben boldogan élni, az nem ellentétes, hanem épp ellenkezőleg egymást kiegészítő, egymásnak függvénye. Kérünk, Urunk, hogy hadd legyél te az első az életünkben, és hadd lehessen gyümölcstermő, másoknak hasznos, és a te dicsőségedre való az életünk. Adjunk így áldott készülődést nekünk az ünnepre. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket teljes épségben fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen.